Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a 4. rész 4. versétől a 9. verséig eképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttátok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szeretnénk hálával megállni most a te színed előtt ezen az ünnepen. Köszönjük annyi jó téteményedet, amelyet egyen-egyenként és közösen is megtapasztalhattunk, megtartó kegyelmedet, szeretetedet, törődésedet. Urunk, ki sem fejezhetjük azt, hogy mennyi mindenért lehetne nekünk hálásaknak lenni. Fel se tudjuk sorolni, és olyan sokszor bűnünk az, hogy nem állunk neki, hogy előszámláljuk azokat. Pedig miközben előszámláljuk a te cselekedeteidet, tetteidet, hozzánk való szeretetedet, megtelik a szív örömmel, szeretettel. Egészen másképp kezdjük látni a dolgokat. Ezért kérünk téged, hogy taníts ezen az Isten tiszteleten hálát adni. Köszönjük, hogy erre bíztatsz bennünket, és te mindig arról beszéltetsz, amiben szükséget látunk. Így kérünk, hogy add, hogy engedelmes tanítványaid lehessünk, és úgy hallgassuk a te beszédedet. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom, a 4. rész 6. versét. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Szeretett testvéreim, nyilvánvaló dolog az, hogy egy igének az elhangzása az nem önmagában van, hanem mindig attól függ, hogy mikor is hangzik el az az ige. Függ ez személyes értelemben is tőle, hiszen ha meghalljuk az igét, akkor abban a szituációban, helyzetben találja az életünket, amiben épp járunk, azzal kerül kapcsolatban. Mindig változik ez, éppen ezért igaz, és valóban ott van az a csoda, hogy bár lehet, hogy sokszor hallottunk egy-egy igéről igehirdetés, de mégis mi, mivel az időben járjuk a saját utunkat, és ez változó helyzeteket hoz létre az életünkben, megyünk, haladunk valami felé, éppen ezért mindig más helyzetben talál meg bennünket, talán ugyanaz az ige, és éppen ezért mindig más és más jelentések, más és más megszólalása lesz Istennek ugyanabból az igéből a te életed felé. Ugyanígy igaz erre a mai alkalomra is ez az alaptétel, miszerint az az ige, amit felolvastunk, egész más összefüggésben van akkor, amikor elhangzik egy olyan Isten tiszteleten, amikor az évben valamikor egy úgymond rendes vasárnapi Isten tisztelet van, mert akkor leginkább egy személyhez szóló üzenet, egy személyes üzenet, bár így is lett személyes üzenete természetesen, hogy most egy különleges ünnepi alkalommal beszélünk róla. Mert egy ünnep összefüggésében hangzik el ez az ige, és éppen ezért egészen más értelmet ad ez neki. Augusztus 20-án több mint 1000 éves államiságunkat ünnepeljük, és az új kenyér létét, hogy van új kenyér, az élet további lehetőségét ünnepeljük. És ezek nagyon nagy dolgok. Igazából sem az egyik, sem a másik nem olyan dolog, amelyet meg lehetne ünnepelni Isten nélkül. Mert hiszen az egyik az államiságunknak, a létünknek, nemzeti létünk külső formájának, az államnak az ünnepe, és éppen ezért a nemzethez kapcsolt dolog ez. Különös dolog, de mind az ünnep, mind pedig a nemzet, az egy Istentől rendelt kategória. Külön-külön. Az ünnep az egy csodálatos lehetőség, megállás, nem csak úgy, mint amikor megállunk hétvégén, mielőtt elkezdődne az újabb hét, és pihenünk egy kicsit, az is Istentől rendelt, hanem egy különleges megállás valahol, ahol közösen ünneplünk valamit, ami bennünket összetart, ami mindnyájunk számára fontos. Ha megnéztek a Biblia elejét, már az elején úgy határozza meg az emberre nézve a világ mindenséget, hogy azt mondja, hogy a csillagok arra valók, hogy jelezzék előre az ünnepeket és időket. Természetesen ez nem egy természettudományos magyarázat, és nem is egy olyan magyarázat Isten kijelentésében, ami megmagyarázza, hogy miért ekkora világegyetemet teremtett az Isten, de az emberre nézve magyarázat, hogy amikor fölnézünk, akkor ezeket a dolgokat jelzik. Tehát az ünnep az kezdettől fogva az Istennek az egyik eszköze, hogy ember állj meg, szakadj ki a mindennapok sodrából, és gondold el, és számold elő, hogy mi történt veled, és örülj. Örülj, hogy vagy. Örülj, hogy a többiekkel együtt vagy. Emlékezzél vissza. Mindezt jelenti az ünnep. Ez egy csodálatos esemény és dolog az emberiségnek az életében, amely mindig is fontos volt, egyedül a 20. század, és hát a most elindult új századra jellemző dolog az, hogy minden ünnep valahogy elsikkad, megszűnik létezni, nem lesz többé jelentősége, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, mennyire vesztek ezt észre. A mi autónknál úgy van, hogyha beindítom a motort, akkor automatikusan bekapcsol a rádió is. És főleg húsvét, vagy éppen karácsony alkalmával veszem észre azt, hogy a rádióból, különböző kereskedelmi rádióból ugyanaz a ricsaj jön, mint ami hétköznap jön. Semmi különbség nincsen. Mintha semmi nem történt volna. Hétköznap meg az az üzenete mindennek, hogy lehet, hogy hétköznap van, de minden hétköznap buli. Lehet örülni, lehet nevetgélni, óriási vidámság van, jaj, de jó az élet. És ez megy hétköznap is, meg hétvégén is. De az ünnepnek az eltűnése nem csak azért van napirenden korunkban, mert mondjuk a kereskedelmi rádiók ezt a fajta dolgot közvetítik az emberek felé, hanem azért is, mert az ünnep, mint ahogy a nemzet is, szent kategória. Szent kategória. Az ünnep mindig attól volt ünnep, hogy teljesen mindegy, most egy pillanatra vonatkoztatunk el keresztjén mi voltunktól. A pogányságra ugyanez jellemző volt, de minden népre, hogy azért volt ünnep, mert egyszer s mind az Istennek, Istenségnek is hálát adtak valamiért, az Istenséggel is együtt voltak az ünnep alkalmával. Miután pedig minden ünnep, sőt minden a környezetünkben a 20. századra deszakralizálódik, azaz elveszti a szentségét. Éppen ennek a következménye az, hogy már ünnepelni sem tudunk. Az ünnepnek a lényege épp az lenne, hogy Istennek köszönjük meg. Istennek vagyunk hálásak azért, hogy lehetünk, hogy létezhetünk. Ugyanígy a nemzet kategória is szent, hiszen Isten akarata az, hogy ebben a világkorszakban, amiben járunk, az emberiség népek, nyelvek, nemzetek közösségében élje a maga életét. Hogyha elolvassa valaki az Efézus levelet, ott olvashatjuk azt a nagyon fontos dolgot, hogy Isten úgy döntött, hogy ama szerelmesben, Jézus Krisztusban egyesíti újra az eget és a földet, a mennyet és a földet. És egy kicsivel később olvashatjuk, hogy ama szerelmesben, Jézus Krisztusban egyesíti a két népet, az Ószövetségit zsidót és a pogányt. Ott lerombolódnak Jézus Krisztusban a válaszfalak. Éppen ezért, amíg ez be nem teljesedik, amíg ennek csak az előíze van itt, az emberiség népek és nemzetek körében éli a maga életét, ennek a meghatározottságában éli, mindenki ebbe születik bele, senki nem születik nemzeten felül vagy nemzeten kívül, éppen ezért a nemzet fogalma úgy, ahogy van, megint csak szent. Elképzelhetetlen rá való hivatkozás, Istenre való hivatkozás nélkül. Éppen ezért van, hogy minden istentagadó és istentagadó elvrendszer számára a nemzet elbírhatatlan fogalom. Mint ahogy a nemzeti ünnep is, és az ünnep is. Aztán ugyanez beszivárog az egyházba is, nem fontos a nemzeti ünnep, ugyan mi dolgunk nekünk vele, hát épp abból tértünk meg, ami pogányságunkból, hát ez azért így nem igaz. Hát minden embernek, aki egy nemzet fiaként keresztjéné lesz, utána a felelőssége elsősorban a nemzet társai felé van, hát nem az uluk felé folytatunk mi missziót, nem? Ez egy halatlan fontos kérdés. Amiért mind a kettő szent dolog, ezért ünnepelni semmiféleképpen nem tud a világ. Olyan esetlen ez az egész. Olyan minden szentségétől, minden magasztosságától, minden szépségétől megfosztott dolog ez, ami ma folyik. A hála, ami Istenünket kellene, hogy illesse. Minden közös emlékezés, amely évről évre eljön, minden közös megállás, öröm, Isten felé kell, hogy irányuljon, hiszen őtőle kaptuk meg a létünket. Halatlanul nagy dolog, hogy ezer éve, több mint ezer éve létezik államiságunk. Nem kell messze menni, és csak itt Európába kell egy kicsit körbejárni, sokkal fiatalabb államok mondják, hogy ők az öregek. Államiságunk majdnem, hogy a legrégebben nekünk van. De hogyha a Biblia népét, a választott ószövetséget nézzük, annak se volt hosszú ideig állami, önálló állami léte, körülbelül olyan 500-600 év maximum. Aztán megszűnik állami léte, nekünk az Isten ezer évet adott, több mint ezer évet. Hát nincs miért hálát adni, hogy lehetünk. Hogy a régiek munkája nyomán, vére áldozata nyomán nagyon sokszor, te most itt állhatsz. Nincs ezért mit hálát adni? Nincs a kenyérért hálát adni? Úgy megszoktuk, hogy bőségben élünk itt Európában. Valóban így van, a nyugati civilizáció kiarcolta magának azt, hogy nem nagy ügy a kenyér. Bármikor elmehetek éjjel is, és megvetem az éjjel-nappaliba. Na de a világ nagy részén, nagyobbik részén, ahol a nagyobb tömegek élnek, ott a kenyér kérdése az egészen másképp néz ki. Ott valóban az élet forrása. Mai nap szól arról, hogy ünnepeljük az új kenyeret, a kenyérnek az ünnepe is augusztus 20-a, és éppen azért, mert szentségtelen, minden szentséget nélkülöző lesz belőle kenyérfesztivál, aztán pékeknek versenye, és pont a materiális kenyeret ünnepeljük, pedig annak lényege nem érinti meg az ember szívét. De amikor arról beszélünk, hogy a kenyér, mint szimbólum mit jelent, az életnek a forrása, lehetősége, hogy van mit enni, és így ezáltal élhetünk. Milyen félelmetes, amikor Isten az ószövetségben azt mondja, hogy eltöröm a kenyér botját. És ilyen nagy éhínség. De a kenyér még ennél többet is jelent, hiszen a mi számunkra Jézust is jelenti, aki azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Őt jelképezi. Milyen csodálatos, szépséges jelképez. Mennyire hálát kell adni az új kenyérért, azért, hogy volt a régi, és az élet kenyéréért, Jézus Krisztusért. Hogy én hallhatom, hogy én ismerhetem, és parancsa szerint ő belőle élhetek, táplálkozhatok. Mert míg a test eledele a fizikai kenyér, addig a lélek eledele Jézus Krisztus, aki ma is naponta itt van velem, és rendelkezésre áll. Mert az Isten odaadja nekem. Azt is meg lehet látni ugyanakkor, hogy történelmünkben, amikor az emberek megbecsülték a szent dolgokat, amikor olyan emberek ültek a vezetői posztra, akik önnön munkájukat, tevékenységüket összefüggésbe hozták Isten kijelentett akaratával, akkor abból mindig építés, növekedés származott. Nézzétek meg, hogy igazándiból Erdélynek egy nagy aranykora volt Bethlen Gábor alatt. Bethlen Gábor nagyon-nagyon sokszor elolvasta a Bibliát. Még én se olvastam el annyiszor, pedig én lelkész vagyok. Aztán sok lelkész nem olvasta el annyiszor, mint Bethlen Gábor, pedig ő csak egy fejedelem volt, egy uralkodó, akinek az volt a dolga, hogy rendbe tartsa az országot. De mindent, amit csak tudott, amit csak értékesnek, fontosnak tartott, azt nem a saját útfejéből kapta elő, az ő nagy okosságából és bölcsességéből, hanem a Szentírás, Isten igéje tanította meg őt nagyon-nagyon sok mindenre. Éppen ezért egy-egy népnek a jóléte vagy nem jóléte attól függ, istenese a vezető és istenese a nép. Ilyen végtelenül egyszerű. És fordítva is igaz, az istentelenség törvényszerűen a romlást hoz, sosem virágzást. Miért? Mert az istentelenség Isten elleni lázadás, amögött meg az áll, akit az ige így hív, így nevez meg, embergyilkos. Az embergyilkos meg soha nem hoz jólétet az embernek. Az embergyilkos elvei soha nem az emberi életért vannak, hanem az emberi élet ellen vannak. És nehogy azt hidd, hogy az ördög bármit is törődik a te személyeddel, vagy valakinek a személyével, mert számára kívánatos valaki is, hanem csupán csak eszköz, hogy felhasználja Isten elleni támadásra. Semmi több. Még egészen más Istennek a választása és szeretete, ott személyesen te vagy fontos. Ott téged szeret. Nem egy embert benned, mert az lecserélhető lenne, hanem téged szeret egészen személyesen, egészen személyes bűneidért, amelyet te követtél el, áldozta fel Jézus Krisztus magát, ott az ő lelkébe a te bűneidnek viharai is zajlottak, az összes többi emberével. Mindig azt felejtjük el, hogy azért nem lehet Jézus Krisztusnak a kereszthalálát összehasonlítani mondjuk Spartacuséval, mert Spartacus a saját bűne miatt halt meg. A heidelbeli káti viszont így beszél Jézusról, hogy elhordozta mind testében, minden lelkében mindannyiunk bűnét. Nem lehetett volna képes, csak egy isteni lélek képes arra, emberi nem lett volna képes, hogy minden embernek a bűn vágyát magában felvigye. Gondoljátok csak el, ha egyetlen egy olyan dolog ér, hogy valaki megvádol téged, hogy valamit csináltál, amit te nem csináltál, hogy te gonosz vagy, azt mondják, és elkezd terjedni rólad. Hát milyen érzés? Majd bele pusztul az embernek a lelke. Most gondold el, Jézus Krisztusnak a lelke ott a kereszten mindenkinek a bűnterhét viselte el. Több millió, milliárd ember lelkének terhét vitte a keresztre, és hordozta el, és halt bele, hogy te élhess. Éppen ezért az istentelenség törvényszerűen romlást hoz, hiszen az embergyilkos áll mögötte, és mindenki, aki istenes, legyen polgárember, legyen a alacsony sorból származó, legyen akár az ország vezetője, az mindig virágzást okoz. Épp ezért a mi feladatunk keresztényeknek nem más, mint betölteni azt a papi hivatást, amiről ez az ige is beszélt. Miről is szól ez a papi hivatás? Vinni a népet Isten elé, és vinni Isten beszédét, akaratát, kijelentését a nép elé. Mert a Péter levélben olvassuk azt, és oly sokszor nagyon szívesen olvassuk ezt a csodálatos részt, hogy Isten új szövetségi rendjében minden hívő ember pap. Minden hívő ember pap, ez azt jelenti, hogy papi feladatai vannak. Ha visszamegyünk egy kicsit az időben, és megnézzük az Ószövetséget, akkor az Ószövetségben Isten azért választ ki egy különleges népet, Izraelt, hogy papok világa legyen, hogy a világnak világosságává legyen, hogy oda járjanak megismerni az Istent. Izrael azonban nem tölti be ezt a feladatot. A kereszténységnek ugyanez a feladata. Nem változott ez a dolog, hogy a világ világosságává legyen. Hogy itt meg lehessen ismerni az Isten akaratát, az Isten szeretetét, hogy képesek legyünk hozni az Isten akaratát, és vinni az embereket az Isten elé. És vinni az embereket úgy is, mint közösséget, mint a mieinket. Tehát van egy előfeltétele, hogy a lélek valósága fényes, világos és céltudatos is legyen, különben mondhatunk mi akármit, nem hisznek majd nekünk, hisz nem érzékelik a valódi alapját a dolognak. És eleg esetben megfigyelhető az a jelenség, hogy vannak emberek, akik mondanak valamit, és nem tudjuk elhinni nekik. Van egy különleges érzékenysége az embernek. Nem tudom, hogy miért van ez. De mindig megérzi az ember azt egy idő után, hogy valami nem stimmel. Mondja az illető, és jókat mond, talán igazat is mond, és mégsem tudom elhinni neki. Mégsem hiteles. De van egy különleges kisugárzás, ami vagy van, vagy nincs. Vagy kíséri a beszédemet, vagy nem kíséri. Így lesz hatása, vagy nem lesz hatása. Éppen ezért arról beszél az ige, hogy hogyan kell nekünk élnünk, milyenek kell lenni a lelkünknek, hogy mi valóban be tudjuk tölteni a küldetésünket, hitelesek legyünk. Először is arról beszél Pál apostol, hogy legyen jelen az életedben az öröm. Végtelen egyszerű dolog, nem kell messze menni, nem kell bonyolult gondolatokra gondolni, hogy mennyire összefügg ez azzal, amiről én beszélek, hiszen hogyan hirdeted meg az örömhírt, hogyha te nem örülsz? Ki fogja neked elhinni, hogy valóban a világ legnagyszerűbb, legcsodálatosabb dolga Jézus Krisztussal járni? Hogy valóban örömteli esemény az evangélium, az örömhír, vagyis az, hogy uralomváltás történt, hogy levetetett a sátán, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, hogy ő a királyok királya és uraknak ura. Ki hiszi el, ha a te arcodon ez nem látszik? Pál arra biztatja, sőt, tovább megyek, parancsolja az övéinek, Krisztuséinak, hogy örüljetek, mindenkor örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek. A Bibliában mindig a kettősség, a kettő, ha kétszer mond valamit az Isten, az azt jelenti, hogy elvégzett, befejezett, lepecsételt parancsról van szó. Ami nagyon-nagyon biztos és nagyon-nagyon szilárd, hozzányúlhatatlan, megfellebezhetetlen. Ezzel szemben mi járunk a mindennapjainkban, és azt tapasztaljuk, hogy hát legtöbbször bizony se a saját életünkben, sem a közösségi életben nincs túl sok minden, amiért nekem örülni lehetne. És gondoljátok, hogy ott az ókorban, a római birodalom szorításában könnyen talált az ember dolgot, amiért örülhetett. Akkor viszont, hogyha ez így van, akkor mégis miért parancsolja Pál? Hát azért parancsolja, mert az örömforrása nem a külső világban van, hanem a világon túl Jézus Krisztusban. Mert minek is örül igazán az ember? Mi tudja beragyogni a szívét igazán? Hát az, hogyha szeretik. Ha engem szeret valaki, akkor egy olyan öröm születik meg bennem a szívembe, amely beragyogja az egész napomat, mert valaki olyat mondott vagy tett, de szeretett engem. És akkor az ember egészen másképp látja a világot. Jézus Krisztus által szeretett az Isten, de nem csak szeretett, hanem szeret, nem csak a múltban tett értem valamit, hanem itt van a jelenemben is. Vaj, ha minden reggelt úgy tudnánk kezdeni, hogy tudnánk vele örülni, és neki örülni, és a szeretetét meg tudnánk tapasztalni. Sokszor esik szó a kegyes életben a reggeli áhítatról, a reggeli egyéni csendességről, hogy elolvasni az Isten igéjét, találkozni ő vele, hogy ezzel kezdeni. Erre a legjobb példa Jézus Krisztus, aki reggel korán fölkelt, hogy imádkozzon, hogy beszéljen az ő atyával. És valóban, hogyha az ember elkezd ezt gyakorolni, egész más lesz a napja. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok valamikor. Emlékszem egy eklatáns esetre az életemben, amikor kimaradt a reggeli igeolvasás. És aztán történt egy csomó minden a napban, és aztán este elővettem a napi igét, és megnéztem, hogy mit ír az Isten, és az asztalra csaptam, hogy ha reggel olvastam volna el, hogy én milyen őrült vagyok. Egész más értelme lett volna a dolgoknak. Isten sokszor úgy szeret, hogy elmondja, mi fog történni a napodban. Csak rajtad múlik, hogy kiteszed le az öröm forrásának, a szeretetnek önmagadat naponta. Aztán az öröm és a szeretet, mely a lelket élteti, erővel is tölti meg, ez pedig előfeltétele a szelídségnek. Ha az ember gyenge lelkileg, akkor még a teste is elgyengül tőle. Ha az ember gyenge lelkileg és éri valami olyan kellemetlen dolog, egyfajta támadás, akkor bizony reflexből visszaüt. Mert nincs ereje uralkodni. Például az önnön erőjén. Tulajdonképpen a szelídség nem más, mint az erő és hatalom irányított, visszafogott formája. Nézzetek Jézusra, akinek volt hatalma arra, hogy megállítsa a vihart, és egyetlen szempillantás alatt békés lett a víz. Ne lett volna hatalma, hogy az ellenszegülőket egy pillanatot elsöpöri egy kézmozdulattal, dehogy nem lett volna ereje. Akik meg akarták kövezni, és köveket rakadtak, nem lett volna ereje elpusztítani őket, de lett volna ereje, és ő átment közöttük. Mert a szelídség valahol mindig arról beszél, hogy igazam lenne, hogyha ütnék, vágnék rajta egy nagyot, igazságos lenne, és mégis egyrészt hagyom az igazságosan ítélőre, a mindenhatóra a bosszúállást, másrésztről pedig szeretni fogom így is, ahogy van. Különös dolog a szelídség. Azt mondja, a szelíd lelkűség ismert legyen, minden ember előtt. Ismert legyen, hogy te szelíd lelkű ember vagy. Hol kezdődött? Ott, hogy örülj. Hol kezdődik az öröm? Ott, hogy a forrása szeretet. Mit csinál a szeretet velem, meg az öröm? Megerősít. Tele lesz a lelkem. És képessé leszek erős lenni, és irányítani mindazt, ami egyébként a hatalmamban lenne. Képes lennék leszek úgy irányítani, hogy ez a másik embernek a javára legyen, hogy én szelíd legyek. Aztán beszél az aggodalomról, hogy semmifelől ne aggódjunk, hogy Istent kérjük mindennel kapcsolatban, de a kérés elé oda tesz egy nagyon fontos dolgot, a hálaadást. Azt mondja, minden kérésetek, kívánságotokat könyörgésetekben hálaadással kezdjetek el. Hálát adni. Ez megint egy halatlan fontos dolog, és itt már elérkeztünk a papi szolgálathoz, hiszen a hálaadás az annyira a papi szolgálatnak a része, hogy az kifejezhetetlen. Nem tudunk magánemberként, hogy úgy mondjam, világi emberként igazándiból úgy megfogalmazni a dolgokat, hogy Istenhez közünk legyen, az csak Isten emberei tudják megtenni, és te is Isten embere vagy. Aki körülöttünk élnek, nem tudnak hálát se adni, nem tudnak imádkozni sem, semmit nem tudnak. Ezt a feladatot viszont valahol el kell látni, mert az Isten akarja, hogy hálát adjanak neki az ő gyermekei, ezért a népért is, ezért a nemzetért is. Ma őrültség, hogy miért kell elimádkozni, elénekelni a himnuszt. Miért kell a nemzeti imádságot egy templomba mondani? Hát azért, hogy legyen valaki, szót emeljen az Istenhez, ezért a nemzetért. Hálát adni, az egy csodálatos és egyre bővülő dolog, mert miközben elkezdjük imádságban mondani az Istennek mindazt, amiért köszönet illeti őt és egyedül őt. Aközben érdekes dolog történik, mert miközben mondjuk, egyre inkább megszaporodik annak tartalma. És miközben köszönjük Istennek a dolgokat sorolva egymás után, az embernek a lelke emelkedni kezd. És milyen különös, minél magasabbra megy lélekben az ember, annál inkább látja, tapasztalja érzi, hogy Isten szemével nézve mennyi és mennyi ponton volt ott az életben az Isten. Óvott, szeretett, ajándékozott, irgalmazott, pedig megérdemeltük volna a büntetést, mennyi ponton ott volt az Isten. Aztán mész még feljebb, és mondott tovább, egyre inkább bővül, és végül egyszerűen betelsz az Istennel. Betelsz az Istennel, mert egyszer tele leszel vele, hogy nem tudom felsorolni, mennyi mindenért lehetne az Istennek hálát adni. És akkor ott a mindenható Istennek a színe előtt vele egy szemmagasságba eléri az ember, szinte azt lehet mondani, teljes boldogságot. Mert igazán nem csak önmagát, hanem mindazokért az emberekért, akiért hálát adott, akinek az életébe való isteni cselekedetért hálát adott, mindazért ott úgy lesz boldog, úgy lesz végtelen örömteli és hálás az Istennek, hogy betelik az egésszel, mert nem csak magát tapasztalja szeretve, hanem a többieket is, akiket ő szeret. Ez a legcsodálatosabb papi hivatás. Hálát adni az Istennek. Hálát adni, és közben boldoggá lenni. A hálaadás a jelen nyomorult dolgairól elfordítja a tekintetet, és felnyitja a szemet Isten megtartó tetteiben megnyilvánuló szeretetére. Tele lenni szeretettel, ott kezdődik, hogy tudsz-e hálát adni. És mikor megtörténik ez a hálaadás, mikor felemeli a lelkedet az Isten lelke közben, miközben láttatja azt, hogy mit tett érted, aközben formálódnak meg az igazi kérések. Isten azt mondatja a Szentírásban, hogy nem tudjuk jól kérni az Istent. Nem tudjuk azt kérni, amire igazán szükség van. De Isten lelke meg tudja mutatni, hogyan kell kérnünk, miképp kell kérnünk, és mit kell kérnünk, hogy jól kérjünk. Ennek kezdete mindig a hálaadás. És aztán jön a békesség, amely így mondja, minden értelmet meghaladó, minden értelmet felülhaladó. Minden, rossz szokták mondani, amikor így mondja, minden emberi értelmet. Nem, minden értelmet, az ördögi, a szellemi értelmet is felülhaladó. Az a békesség, amivel megajándékoz az Isten. Na így már lehet menni a szolgálatba. Így már lesz az üzenetnek, hogy úgy mondjam, tőkesúlya. Súlyos lesz. Alátámasztása lesz, hogyha az ember újra és újra megjárja ezt az utat. Aztán az utolsó két versben azt mondja, hogy amiről csak érdemes, ami erény, ami szép, ami nagyszerű, ami érték, na arról gondolkodjatok. Arról tessék gondolkodni, talán mint azt mondaná, hogy igen, ez a szolgálathoz folyamatosan képezni kell magunkat. Bizony képezni kell. És így mondja, hogy van egy alapja, az, amit tőlem hallottatok. Mintha azt mondaná Pál, képezzétek magatokat, tanuljatok, gondolkodjatok, épüljetek lelkileg azon az alapon, amit tőlem hallottatok. Mert én azt hoztam nektek, amit az Isten küldött el velem. Tehát mit mond az Isten? Azt, hogy felelősségi körödbe igenis beletartozik, a nemzetednek a szeretete. Nézd meg a Bibliában egyetlen hős sincs, hithős, aki ne szeretné a hazáját. Elétől a végéig azt látjuk, hogy minden hithős nagyon szereti a hazáját. Isten úgy teremtette meg az emberiséget, és úgy rendelkezett, hogy ebben az időben nemzetek között, nemzetek fiaiként éljük az életünket. Ha te nem emelsz szót érte, ki fog szót emelni? És ha te nem fogod nekik hirdetni, vagy mint közösségnek nem hirdeted az Isten akaratát, vajon ki fogja hirdetni nekik? Mert az ellenség biztos, hogy nem. Ezért küldetésben kell járnunk, hálás szívvel. Azzal kezdődik a mi munkánk, hogy megtaláljuk az örömöt Jézus Krisztusban napról napra. Aztán így találunk rá az öröm forrására, hogy szeret az Isten. Majd így üzzük el minden aggodalmunkat, amely jogos, és terjesszük fel kéréseinket hálaadással. És így lesz békességünk. Adjunk tehát hálát ezen a napon, mindazért, amit Isten miértünk, magyarokért megtett a történelem folyamán. És hogy még mindig van lehetőség és út a jövőbe. Adjunk hálát azért, hogy nem tört el a kenyér botját, hanem szeret minket, és megtart és fenntart. És adjunk hálát a legnagyobb ajándékért, az élet kenyeréért, Jézus Krisztusért, akit adott nekünk az Isten, hogy éljünk általa, hogy örök életet nyerjünk általa, és hogy küldetésben járjunk ezen a földön, amíg itt vagyunk, víve leginkább az emberekhez az élet kenyerét, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te szeretetedet, amelyet még mindig fönntartasz a mi számunkra. Köszönjük, hogy még mindig tart a kegyelem ideje, bár hogyha végignézünk és minél inkább látó szemmel nézünk végig a mai világon, akkor még el is csodálkozik az ember. Kérünk téged, hogy valóban hogy legyünk ilyen örömteli, erős emberekké. Annyira elegünk van már a fáradtságainkból, nyomorúságainkból, enervált állapotunkból. Köszönjük, hogy utat mutattál ebben a tökéletes és csodálatos láncban, és milyen különös parancsot adsz arra, amit mi eddig úgy tapasztaltunk, hogy vagy magától jön, vagy nem jön. Köszönjük, hogy az örömet nálad, Jézus Krisztus, meg lehet találni. Napról napra. Benned mindig örömet lehet találni. Kérünk téged, add, hogy elkezdjük ezt a csodálatos, naponta ismétlődő, különös láncolat, liturgiáját, hogy veled találkozunk minden reggel, és ezért örömteli szívvel tudunk menni bele a napba. Mert megtapasztaljuk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy nem csak egyszer abban a megérthetetlen és felmérhetetlen csodában a keresztben szerettél bennünket, hanem naponta itt vagy velünk és szeretsz most is minket. Így kérünk, hogy hadd legyünk mi azok az emberek, akik küldhetőek, és akik viszik a népet te eléd, és viszik a te igédet a nép elé. Igazán papi hivatásunkat hadd töltsük be. Kérünk téged, ebben erősíts meg, és vigy tovább, és add, hogy tudjunk engedelmeskedni bátor hívő szívvel. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmen felülvaló, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.